Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az baj lenne, hogy ennyit adnám el, mert a kivetítőn lesznek diáim, amelyeket szeretnék kommentálni. Próbálom összefogni tömören a gondolataimat, és ugye tanítási praxisomból kifolyólag ez a legjobban működő módszer. Nagyon köszönöm a meghívást Erőd György tanár úrnak, akivel mi régóta együtt dolgozunk, talán barátomnak is tekinthetem, és a Püspök atyának, aki ezt a helyet megteremtette, és ez egy ilyen szabad beszélgetésnek, szabad gondolkodásnak, szabad egyetemnek van helye.
A szabadság kérdéséről fogok beszélni, de egy nagyon szűk spektrumában, mivel én a politikai filozófia történetével foglalkozom, ezért a politikai szabadságról fogok beszélni. Nem arról tehát, ami a szabadság az egyén lét küzdelmében, drámájában, hanem ami a közösség számára adódik ebből a fogalomból. A kiinduló ponton pedig Bibó István lesz, az a politikai filozófus, aki a 20. századi magyar politikai gondolkodásnak talán a legfontosabb alakja, és aki élete vége felé, elég küzdelmes és kanyargós élete vége felé, magnóra mondta azt a gondolatmenetet, ami az európai társadalom fejlődését próbálta áttekinteni, a kereszténységtől, sőt, előtte is. Tehát az antikvitásból végigvezetni az európai társadalom történetének a fejlődését. És ezen a gondolatmenetben kiemel szerepet szán a szabadságnak, azt mondja, hogy talán a legfontosabb vívmánya az európai népeknek, az európai közösségnek, az pont a szabadság programja, a szabadságjogoknak a megjelenése, amit a történelem óráinkon, ugye az angol polgári forradalom kontextusában, meg a francia forradalom kapcsán szoktunk megtanulni. De azt mondja ő, hogy ez egy kicsit szűkített spektrum, ennél több van ebben a történetben, ennél több van ebben a hagyományban. Azt mondja, hogy az angol és a francia forradalom nem juthatott volna el oda a kereszténység nélkül. A kereszténység pedig tanult az antikvitástól, tehát hogy ez egy hosszú történet, amely a kereszténységben éri el tulajdonképp a legfontosabb fejleményét, jelesül a kereszténységnek az erőszakmentességből fakadó konklúziója az, ami tulajdonképpen a közösség szabadságának a gondolatához elvezet, és ezt nem látjuk máshol, más kultúrákban, ez az európai keresztény kultúrának az öröksége. Nos, ez lenne a gondolatmenetem. Megnézném először, hogy hogyan jelenik meg a fogalom Rómában, az antikvitásból, most a görögöket kihagyom, az egyszerűség, gyorsaság kedvéért, a rómaiaknál kezdem. És ugye a libertas fogalma, mondta Gyuri, hogy a fogalomra próbáljunk összpontosítani. A libertas fogalma az, amit a rómaiak kidolgoztak a saját közösségük számára, és ezt meg is személyesítették. Ő egy kvázi isten alakként jelenik meg, ugye a rómaiak isten panteonjában. Az egyéni szabadság és a rómaiak közös szabadságát egyszerre tudja ő megjeleníteni. És egy ilyen érdekes epizód, hogy a római szabadság legnagyobb teoretikus a Cicero, amikor éppen azt kell megtapasztalnia, hogy számüzetésében, hogy ugye az egyéni szabadságát is elveszíti, és aztán majd utána ennek megfelelően a köztársaság szabadsága is el fog veszni. Amikor száműzik, akkor a saját kertjébe az ellenfele, a politikai ellenlábasa a szabadságnak állít egy kis templomot, kvázi ugye gúnytűzve Cicerónak a szabadság iránti elkötelezettségéből, ami a római hagyományban, mondom, a libertas fogalmával ölt testet. De visszakerül és kivívja a szenátusnál, hogy megkapja, visszakapja azt, ami az övé, és ezáltal visszanyeri azt az örökséget, ami a szabadságnak az eredeti jelentése. Ugye az ellenfele az tulajdonképpen gúnyt űzött a szabadság gondolatából. Más kérdés, hogy Cicero maga is aztán áldozatává válik a szabadságért való küzdelemnek, mint hogy Európában éppen a szabadságért való, hiába való küzdelmen keresztül tanuljuk meg ennek a fogalomnak az értékét. És hogyha ez az antikvitás számára olyan fontos fogalom lesz a kiinduló pontunk, akkor érdemes összevetni azzal, hogy hogyan gondolkodik erről a modern Európa. És ez az alapvető minta a modern Európa számára, az antik szabadság megpróbálja a saját gondolkodását összevetni a régiek szabadságával. Két idézetet hozok ezzel kapcsolatban, az egyik egy 19. századi filozófus, politikus Benjamin Constant, aki a régiek és a modernek szabadságáról gondolkodik, és szembeállítja ezt a két fogalmat. Azt mondja, hogy a régiek valami ilyen értelemben másként gondolnak a szabadságra. Miért? Mert számukra a szabadság az egy közös jó, ami abban áll, hogy együtt gyakoroljuk a saját életünk fölötti döntéshozatalnak a jogát és képességét, és ennek megfelelően, ha rosszul döntünk, közösen döntünk rosszul. Tehát a közösségi élmény, a közösségi tapasztalat, a közösség szabadsága az, ami a régieket meghatározza, amihez hozzájárul az is, hogy az egyén magán szabadsága az háttérbe szorul. Ugye nem az én saját szabadságom a fontos, hanem az a fontos, hogy a közösségemnek a szabadságához tudjak hozzátenni valamit. Az én szabadságom az pont a közösség szabadságán keresztül tapasztalható meg. Hogyan néz ki ehhez képest Constant szerint a modernek szabadsága? Ugye 1819-ben vagyunk, a francia forradalom után, ami hát egy elég izgalmas és változatos történet volt, de alap a szabadság nevében indult el, ugye a szabadság a barikádra vezeti a népet, emlékszünk erre a híres festményre, hát aztán ebből a szabadságból a legnagyobb terror lett és a legnagyobb szabadságtól való megfosztás. Constant megpróbálja tanúságait összefoglalni, és azt állítja, hogy a modern korszaknak a szabadság fogalma az egy egyéni szabadság fogalom. Vagyis nem az érdekes többé, hogy az én közösségem szabad-e, vagy pedig valamely külső hatalom megszállja a hazámat, vagy adott esetben egy belső ellentét osztja meg, és így módon fosztja meg a közösséget a szabadságtól, hanem az a fontos, hogy én magam szabad vagyok-e, mégpedig a saját államommal szemben érdekes módon, nem külső veszélyforrás, hanem a saját közösségemet képviselő állam és az én viszonylatomban jelenik meg a modern gondolkodásban a szabadság. Az a kérdés, hogy az állam számomra, mint egyén számára megadja-e a szabadságnak a lehetőségét, és itt a szabadságon azt kell érteni, hogy dönthetek így is vagy úgy is, amire a püspök atya utalt, azt várja el a modern ember, hogy dönthessen úgy is, hogy igen, meg úgy is, hogy nem. Tehát a tökéletesen ellenkezőjét is a dolgoknak szabad legyen neki választania, ebben ne szóljon bele senki. A teljes kizárása a másiknak a saját felségterületemre. Ez lenne a modern szabadság fogalom. Na most egy másik 20. századi gondolkodó is egy ilyen fogalompárban gondolkodik, csak ő nem történetileg állítja szembe ezt a két fogalmat, hanem azt mondja, hogy az egyik egy negatív szabadságfogalom, a másik egy pozitív szabadságfogalom. Isaac Berlinről van szó, aki a balti államok területéről vándorolt ki a szüleivel még a 20. század elején, amikor az orosz forradalom kitör és menekülniük kell, ez zsidó családról van szó, és Angliában telepszik meg, Oxfordban lesz professzor, és az 50-es években a hidegháború kellős közepén gondolkodik erről a fogalompárról. Azt mondja, hogy van egy negatív és egy pozitív szabadság értelmezés. Mit jelent a negatív szabadság? A negatív szabadság az, amit Constant a modernek szabadságának nevezett, vagyis, hogy legyen egy olyan terület, amelybe nem avatkozik bele senki más, amelybe az állam nem tenyerelhet be. Ugye alapvetően a hidegháború idején vagyunk, és a Szovjetunió, a szovjet hatalomnak az a fölfogása, hogy az állam ugye mindent uralhat és mindent maga alá gyűrhet. Ezzel szemben próbálja ez a negatív szabadság úgy megfogalmazni a szabadságot, hogy vannak dolgok, amit az állam nem tehet meg velem szemben, ezért negatív. Nem engedjük meg az államnak, hogy bizonyos dolgokat megtegyen velem szemben, szabadon hagyja az egyént, az állam nem bántja. Hogyan néz ki ehhez képest a pozitív szabadság? A pozitív szabadság nem kizár valamit, nem tagad valamit, hanem állít valamit, valami pozitívat mond. Szabadság nem valamitől való megfosztás, jelesül a beavatkozás, másnak a beavatkozásától való megfosztottság, hanem valamire való képesség. Mire való képesség? Arra, hogy az egyén önmagát megvalósítja. Itt talán itt van egy szál, ami a bibliai gondolathoz is köthető. Hogyan válok azonossá önmagammal, hogyan tudom magamat, a bennem rejlő képességeket, azokat a talentumokat, amelyeket adott nekem a Teremtő, megvalósítani, hogyan tudom magam kiteljesíteni. Ez a szabadságnak az igazi pozitív értelme, ahol már nem valamit kizárok, hanem valamivel többé válok a szabadság révén. Tehát ez a fogalompár ugye érdekesen alakul, az előző összefüggésben a negatív az volt ugye a modern szabadság, és a pozitív az pedig az a régiek szabadsága, és úgy tűnt, mintha modern szabadság nyerne, de most azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen nem olyan egyértelmű, hogy melyik is az igazi. És ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy ezzel a szembeállítással szemben megjelenik egy harmadik elképzelés, egy harmadik szabadságfogalom is. Mégpedig azért, mert úgy gondolja ez a gondolkodó, egy Quentin Skinner nevezetű politikai eszmetörténész, aki áttekintett az egész európai politikai gondolkodás folyamatát, hogy nem írja le pontosan az európai embernek a szabadságfogalmát ez a fajta szembeállítás, hanem van itt egy harmadik fogalom is, és pont a rómaiaktól tanulhatjuk ezt meg. Ez a státusznak a kérdése, hogy az ember milyen állapotban, milyen jogi, vagy még inkább milyen ontológiai állapotban leledzik. És ilyen szempontból a megkülönböztetés kettőssége az a szolga és a szabadnak a szembeállítása. A szolga az, aki valamilyen értelemben mástól függ, aki nem ura önmagának, aki ki van szolgáltatva. Ugye a szolga ezt jelenti. Ehhez képest a szabad ember az lesz, aki valóban lehetőséget kap arra, hogy saját maga döntsön a saját sorsa fölött. Ebben az értelemben a szabad státusz az a döntésképesség lehetősége, és ebben az értelemben ez egy állapot, amikor szabad vagyok, akkor így is meg úgy is döntetek. Nem azt jelenti, hogy jól fogok dönteni, hanem hogy én döntök, nem más dönt a saját sorsom felett. Hopp, most rossz gombot nyomtam meg. Tehát ezek az opozíciók határozzák meg az európai gondolkodás kereteit. Amit most még két dolgot szeretnék még csinálni ez alatt a rövid idő alatt. Az egyik az, hogy rátekintenék arra, hogy a magyar történelemben hogyan gondolkodik a magyar politikai közösség a szabadságról, és utána pedig röviden kitérnék arra, hogy a katolikus egyház tanítása hogyan gondolkodik a politikai szabadság kérdéséről. A magyar történetben két diám lesz, nem fogok sokat beszélni róla, és nem a mai helyzetről fogok beszélni, hanem történeti távlatban. Az egyik dián azt látjuk, ami a kezdő állapot István királytól nagyjából a 13. századig, mondjuk az aranybullának a koráig. Tehát a legelső fázis, amikor bejöttek a magyarok, megalapították az államokat és berendezték, hogyan képzelték el a szabadságot ebben a kontextusban a magyar politikai közösség tagjai. És azt látjuk, hogy ezt a harmadik típusú szabadságot tekintik maguk számára irányadónak, vagyis azt szerint különböztetik meg a magyar politikai közösség tagjai, hogy rendelkeznek-e ezzel a szabad státusszal, vagyis az adott egyén dönthet-e a saját sorsáról, vagy pedig szolgasorsban van, magyarán nem rendelkezik ezzel, valaki más dönt az ő sorsáról. És ez a kettősség választja el a közösség tagjai szabad magyarokra és nem szabad magyarokra. És azt látjuk, hogy ez a kettősség aztán elkezd átalakulni, elmosódni az európai hatások, a kialakuló feudális struktúra átalakítja, és a szabadság fogalmát átveszi majd, szabadság nem szabadság ellentétét átveszi majd a nemesség és a szabadság vesztett állapotra pedig a nem nemesnek a fogalma. a közembernek a fogalma. Miben különbözik a kettő egymástól? Ezt Verbőci alapján érdemes megnéznünk, mert ő ezt elég pontosan megpróbálta meghatározni, ugye jogászról van szó, és a jogban fontosak a pontos meghatározások. Azt mondja Verbőci, hogy alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy az uralkodó azokat, akik a közösségért valamit tesznek, ugye alapvetően a magyar államstruktúra az uralkodó és a közösség viszonyára épül. A korona ezt a kettőt tartalmazza, az uralkodót és az országot. Az uralkodó tehát azokat, akik valamiért kiemelkednek a közösség sorába, valamit tesznek érte, valamivel megkülönböztetik magukat, azokat kitünteti, valamivel ajándékozza, adományt juttat a számukra, és ezáltal kiemeli őket a közösségből, nemessé teszi és szabaddá teszi őket. Az adomány révén válik szabaddá, az uralkodói adomány révén válik ebben az értelemben szabaddá, ő a nemes. És aki ebben nem részesült, az lesz az, aki nem nemes, aki tehát ebben az értelemben nem rendelkezik szabadsággal. És nagyon érdekes, hogy a szabadságnak van egy másik oldala is, a felelősség oldala. Azok, akik szabadsággal rendelkeznek, akik tehát a saját sorsukról és a nemzet sorsáról is döntési kompetenciával rendelkeznek, mert a nemeseknek az is dolga, hogy összejárnak az országgyűlésben és megbeszélik a közösség dolgait és arról döntenek. Azok tehát, akik ezzel a szabadsággal rendelkeznek, egyúttal felelősek is azért, hogy hogyan zajlanak az államnak, a közösségnek az ügyei, és hogyha azt tapasztalják, hogy az uralkodó valamilyen értelemben nem teszi jól a dolgát a közösség számára, tehát a közösség szabadságát veszélyezteti, abban a pillanatban a nemességnek nem csak hogy kötelessége, vagy nem joga, hanem kötelessége is ellene szegülni az ilyen típusú uralomnak, ellene mondani, anélkül, hogy a hűtlenség vétkébe esne, mert hogy a szabadságnak van ez a felelősség oldala is, ami az ellenállási záratékban fogalmazódik meg a hármas könyve Verbőcinél. Ez tehát a magyar történelemnek az a hagyománya, amit tulajdonképpen a 19. század végéig, a 20. század elejéig meghatározza. Van egy kis szépséghibája, ugye ennek a tulajdonképpen a nemesek oldaláról nagyon korrektül végig gondolt gondolatmenetnek, az, hogy mi történik azokkal, akik nem kerülnek bele ebbe a körbe, akiket nem tüntette ki valamilyen értelemben az uralkodó, és tulajdonképpen a 19. század során ezzel kell szembenéznie a politikai közösségnek, hogy tudja ezt a történeti alkotmányt úgy átalakítani, hogy az a szabadság, ami a nemesek számára hozzáférhető volt, a nemzet egésze számára hozzáférhetővé legyen. Ugye ez a nemzeti liberalizmusnak a programja, ami a 19. századot meghatározza Magyarországon. Mi a helyzet az egyházzal? Ez lenne az utolsó gondolat, amit szeretnék a mai alkalommal itt röviden összefoglalni. Hogyan viszonyul ehhez a történeti fejleményhez az egyház? Ugye a 19. századba kapcsolódunk be, láttuk azt, hogy van egy modern szabadságfogalom, amely az egyén kiteljesedését tartja fontosnak, és ezzel szembeáll a régiek szabadsága, vagy a pozitív szabadság, amely valamilyen értelemben a közösséget preferálja, és az ember önkiteljesítésének a programját. Hova áll ebben a dihotómiában az egyház? Két fázisban fogom megnézni az egyháznak a pozícióját. Az egyik a 19. század vége, amikor azt fogjuk látni, hogy egy kicsit még bizonytalan ebben a politikai konstellációban az egyház, hogy mennyire avatkozzon bele egy politikai vitába, egy politikai konfliktusba, az átalakuló állam mennyire válik témájává az egyház gondolkodásának, és aztán a 20. század vége, 21. század elejére is előreugrunk, hogy lássuk azt, hogy az egyháznak a gondolkodása is hogy csiszolódik, a hagyománya hogy finomodik. Tehát a kiinduló pontom 13. Leónak 1888-ból származó szövege, amely az emberi szabadság kérdését tárgyalja. Tehát pont a mi témánkat. És azt állítja ebben a szövegben a pápa őszentsége, a szabadság a természet legkiválóbb java, amely az értelemmel vagy ésszel bíró lények kizárólagos tulajdonsága. Vagyis mit mond? A szabadság az valami olyasmi, amit számunkra, emberek számára, akik értelemmel és ésszel rendelkezünk, szükségszerűen, természetszerűen adódik. És ebből, mert hogy az ember képes értelemmel fölfogni a dolgokat, vagyis képes dönteni a dolgokban, akinek nincs értelme, az nem fog tudni dönteni, annak nem, azzal kapcsolatban nem értelmes a szabadság problémáját fölvetni. Az értelem viszont nem teszi lehetővé, hogy szabaduljunk ettől a problémáról, ha tetszik, szabadságra ítéli az embert ez az értelem, amivel megteremtette őt a teremtője, és ami az ő méltóságát is adja. Tehát, hogy ez összefügg a szabadság és a méltóság fogalma is, mert hogy az ember méltóságát az adja, hogy ura a saját cselekedeteinek, attól függetlenül, hogy jól dönte vagy rosszul, akkor is a méltósága az benne van a isteni teremtés révén. És ez az isteni adomány, a természet legkiválóbb java az ember számára, ez egészül ki Jézusnak az emberi válása során azzal az adományával, amelyik tulajdonképpen a kegyelmet biztosítja az ember számára. Miért van erre szüksége? Mert az ember azért adott esetben nem feltétlenül jól fogok, helyesen fog dönteni, és ilyen módon tulajdonképp kizárná magát az isteni segítség alól, és a jézusi beavatkozás a kegyelem révén tulajdonképpen ennek az emberi fogyatékosságnak, esendőségnek orvoslására szolgál. Tehát magyarán az egyház fölvállalja a szabadságot, nem az, hogy fölvállalja, hanem azt mondja, hogy a keresztény tanítás szerint az egyén szabadsága az eleve kódolva van, a teremtés révén szabadnak teremtetett az ember, és ez adja az ő méltóságát. Oké, mi következik ebből abban a kontextusban a 19. században? Hogyan viszonyul az egyház ahhoz a mozgalomhoz, amely a szabadságot zászlajára tűzi, a liberalizmushoz? Azt látjuk, hogy az egyház ebben a szabadság gondolatban, amelyet tehát így módon határozunk meg, hogy ész, értelem, méltóság, emberi méltóság és kegyelem. Ebben a gondolatmenetben nem találja azt a helyet, amit a liberalizmusnak, vagyis a politikai szabadságnak a követelői szeretnének elnyerni. Magyarán egyfajta idegenséggel, ha tetszik, kritikával fordul a liberalizmus felé. Azt mondja, hogy a szabadság neve alatt bizonyos képtelen és hazug szabadosságot terjesztenek ezek a politikai mozgalmak, iskolák. Miért mondja ez? Miért van benne ez a fajta idegenség? Azért, mert a szabad elvűség az azt vélelmezi, hogy teljes szabadságra van szükség az embernek, a rosszat és a jót is szabadon választhatja. Márpedig mondja 13. Leó, hogyha az ember észszerűtlenül az ésszel szemben dönt, abban a pillanatban az nem a szabadságának a megnyilvánulása lesz, hanem épp ellenkezőleg, ugye a szabadságtól fosztja meg magát által az ember. Tehát nem azt jelenti a szabadság, hogy mindent, amit dönt az ember, a döntési szabadságának a kompetenciájában tartozónak kell vélelmeznünk, mert hiszen azt mondtuk, hogy az észszerűségéből, az értelméből fakad a szabadsága, tehát csak az a szabadság értelmes, amelyik az ész, az értelem uralma alatt áll. A szabadság nem jelenti az észszerűtlen, az értelmetlen döntést, hiszen abban nem a szabadság nyilvánul meg, hanem épp ellenkezőleg a bűn. És ezért a liberalizmus, amelyik teljes minden értelemben fölmentést adna az értelem, az észszerűség követelménye alól, ez egy hamis követelés, inkább a szabadosság kategóriája, mint a szabadságé. Ez tehát a 19. századi helyzet a szabadság egyházi értelmezésével és a korabeli szabadságmozgalmakkal kapcsolatban. Mi a helyzet a 21. század elején? Egy 2300-ból származó hittani kongregációi dokumentumot idéznék ide, amely a katolikusok részvételére vonatkozik a politikai életben. És azt látjuk, hogy árnyalódik a kép. Az alapkoncepció ugyanaz, az értelem és az ész által meghatározott szabadságról beszélünk, de az, ami egyfajta idegenkedés volt a szabadságnak a politikai megjelenésével, a politikai szabadságnak a mozgalmával, a liberalizmussal kapcsolatban, az most árnyaltabbá válik. Azt mondja az egyház, elismeri, hogy a politikai döntések nek az a formája, ahol mindenki részt vehet, vagyis a demokratikus döntéshozatal, az valószínűleg a legjobb kifejeződése a szabadságnak. Tehát ebben az értelemben, ha tetszik, az egyház is megtapasztalja azt a 20. század során, hogy milyen problémát jelent az antidemokratikus rendszereknek a pusztítása, és ilyen értelemben világosan elköteleződik a demokrácia, ha tetszik, a liberalizmus mellett. Bár a demokrácia és a liberalizmus fogalma nem ugyanazt jelenti, tehát itt azért érdemes megint egy fogalmi megkülönböztetést tenni. Viszont továbbra is fenntart egy nagyon fontos kitételt, ami árnyalja ezt a pozíciót, ami a liberalizmusnak egy sajátos változatát jelenti. Ugyanis azt mondja, hogy csak az a szabadság az, amit az egyház tanít, amelyik az igazsággal jár együtt. Tehát, hogy nem azt jelenti a szabadság, hogy az valami olyan fajta kategória, ami minden fölülír, hanem van egy tesztje, jelesül az igazság. Abban az esetben, hogyha az igazságtól elfelé vezet minket a szabadság, akkor annak az értéke megkérdőjelezhető. Az igazságnak a szabadsággal együtt kell járnia, vagy mindkettő nyomorultul elvész, írt a II. János Pál. Magyarán egy olyan politikai szabadságot igenel ez a katolikus egyház, amikor a demokrácia mellett elkötelezi magát, amelyik nem értéksemleges, amelyik nem a tökéletes érték pluralizmus jegyében áll, hanem amelyik határozott értéktartalommal bír, az igazság által megvilágított szabadságnak a gondolatát tartja fontosnak és az irányadónak számunkra a 21. század elején is. Köszönöm szépen!